Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Isten tiszteletünk kezdetén 150. Zsoltárunknak énekeljük az első versét. 150. Zsoltárunk első verse így kezdődik: dicsérjétek az Urat, áldjátok ő szent voltát. Foglaljuk el helyeinket, és magasztaljuk tovább a mi Urunkat, énekelve 205. számú dicséretünk első 6 versét. 205. számú dicséretünk első 6 versét énekeljük. Az első vers így kezdődik: ne szállj perbe én velem, ó én édes Istenem.
Thank you.
mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Ámen. Ünneplő keresztény gyülekezet, hallgassátok meg Istennek igéjét, felolvasom azt az új szövetségből, a Lukács írása szerint való Szent Evangélium harmadik részéből, annak néhány versét, a 19. verssel kezdődő és a 23. verssel bezáródó igeszakaszból. Mikor pedig Heródes, a negyedes fejedelem, megfeddettetett őtőle Heródiásért, az ő testvérének, Fülepnek feleségéért, és mind a ma gonoszságokért, amiket Heródes cselekedett, ez még azzal tetézte mindezeket, hogy keresztelő Jánost tömlőcbe vetette. Lőn pedig, hogy mikor az egész nép megkeresztelkedett, és Jézus is megkereszteltetett, imádkozott, megnyilatkozott az ég, és leszállt őre a Szentlélek testi ábrázatban, mint egy galamb, és szózat lőn a mennyből, amely ezt mondta, te vagy amaz én szerelmes fiam, te benned gyönyörködöm. Maga Jézus pedig mintegy 30 esztendős volt, amikor tanítani kezdett. Isten szent lelke tegy áldotta az ő igéjét közöttünk és bennünk. Isten az igében szólal meg, és azon keresztül szólít meg bennünket, teremtményeit. Istenünk azt várja, hogy az ő megszólító igéjére feleljünk. Jöjjetek válaszképpen, hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk, könyörögjünk együtt így. Kegyelemmel teljes mennyei édesatyánk, dicsőítünk, magasztalunk és áldunk, mert te vagy egyedül méltó arra, hogy szívünk minden háláját eléd hozzuk. Te vagy egyedül méltó arra, hogy az egész világ eléd boruljon, és dicséreted zengjen néked. Szólj és taníts bennünket a mennyei égi igazságok földi titkaira, melyek gyógyítanak, segítenek és szépítik az életet. Ezért szeretnénk megismerni a te akaratodat, a te útadat, téged magadat. Kérünk ebben a közösségben most a gyászoló testvérekért, az emlékező vesztesekért, vigasztald őket, gyógyítgasd lelki sebeiket, segíts nekik szemeiket az égre emelni, segíts nekik abban, hogy megnyíljon a fülük és halljanak tőled életet adó éltető szót. És mi így együtt, mint gyülekezet, nagy hálaadással köszönjük meg neked, hogy nem bűneink szerint cselekszel velünk. Ó, ki maradhatna akkor meg, hanem irgalmat szerint, melyet az Úr Jézusban mutattál meg, akinek nevében most is kérünk, hallgass és áldj meg bennünket. Amen. Az ige meghallására készülve 180. számú dicséretünket énekeljük, 180. számú dicséretünket, a töredelmes szívet, te Uram, szereted.
Thank you.
ünneplő keresztény gyülekezet, hallgassátok meg Istennek igéjét, felolvasom azt az Új Szövetségből, a Lukács írása szerint való Szent Evangélium harmadik részéből, az előbb már olvasott igeszakaszból egyetlen egy igeverset, a 20. verset újólag. Ez még azzal tetézte mindezeket, hogy Jánost tömlőcbe vetette. Foglaljunk helyet. Az igei mondatrész ragadott meg, és ezt emelem ki, és szeretném Isten lelke segítségül hívása mellett veletek együtt végig gondolni, és végig beszélni, ami a kétszer olvasott íge részben így van megírva, hogy tetézte mindezeket. Tulajdonképpen ez a mondatrész lesz a mai Isten tisztelet alapüzenete. Tetézte mindezeket. Heródes negyedes fejedelemről olvassuk ezt, hogy mind a ma gonoszságot, ugye az előző versben le van írva, mind a ma gonoszságot, amiket elkövetett, tetézte még valamivel. Tetézni. Valami olyasmiket jelent ez a mi magyar nyelvünkben, hogy valamire még rátenni. Még rátenni. Már tele van valami, de még megtetézem. Mikor egy szekeret megraknak, és tele van, de még néhány villával, vasvillányi valami fajta száraz eledelt rádobnak a tetejére, megtetézik. Amikor megrakjuk a tányért, és a szemünk úgy látja, hogy hát olyan jó lenne, különösen is a gyerekeknél van ez, még megtetézni. Tegyünk még rá egy kanállal, vagy egy villával. Megtetézzük. Tetézni annyit jelent, mint valamivel többet adni annál, mint amennyi egyébként kellene. Itt azonban Heródes fejedelemnek, kiskirálynak az élete kapcsán ez a tetézés a bűnnel van kapcsolatba. Azt olvastuk az igébe, hogy az eddig elkövetett gonoszságaira még rátett. Még megtetézte azokat. Testvérek, amivel megtetézte egész elrontott életét, az sajnálatos módon, hogy ki kell mondani, várható módon következett be, hogy a sok gonoszságát még valamivel megtetézte. Egyszerűen azért, testvérek, mert amit itt olvasunk, az egy kínos és kényelmetlen bibliai igazságnak a megjelenítése. Ez pedig nem más, mint a bűn természet rajza. A bűn természete az, testvérek, hogy tetőzni szeret. És hogyha az ember élete, ahogy majd látjuk az evangélium elbeszéléséből, nem kerül Isten szeretetének a kontrollja alá, akkor feltétlenül bekövetkezik, hogy egy gonoszságok sokaságát elkövető ember még azt meg is akarja, mert nem tud más tenni, tetézni. Ezekkel a megtetézőkkel vannak tele a börtönök, a pszichiátriák. Ezek a megtetézések vezetnek családi háborúkhoz, válásokhoz, erőszakhoz, meg annyi szörnyűséghez, ami ebben a rövid kis ige szakaszban van, az az emberiség története, mert az egyúttal a bűn uralmának a története is. És hogyha meg akarjuk érteni azt a világot, azt a lelkiséget, amiben élünk itt Európában, és itt Magyarországon is, akkor ez a két szó magyarázza is. Tetézte mindezeket. Igen, a bűn természete, testvérek, az, hogy tetőzni akar, vagyis teljes romlást, teljes pusztítást akar elvégezni az emberbe. Nagyon egyszerűen nem elég, hogy összeveszel valakivel, üsd is meg. Sőt, az se elég, hogy megüsd, öld is meg. Nem elég, hogy rossz szemmel nézel rá. Egyszer vágd szájon. Vagy legalábbis tegyél ellene. Mert a bűn természete, testvérek, az, hogy tetőzni akar. És tetőzik is. Mindenütt, ahol tud. Nálad is. Nálam is. A sátán munkája Heródes király életében akkor tetőzött, amikor elfogadta keresztelő Jánost, majd megölette, és gyilkos lett. Ott tetőzött a sok gonoszsága, mondja az ige. Addig is sok gonoszságot követett el, de egyszer ezek tetőztek, mert nincs megállás. Nincs lassítás. Kedves testvérek, Heródes nem született gonosznak, és nem született gyilkosnak, mégis azzá lett, mikor tetőzte mindazt, amit addig elkövetett. Ugyanis annyi történt csak vele, ami mindenkivel történik. Hogy bűnök, indulatok, vágyak megfogannak bennünk, ahogy Heródesben. Aztán Heródes ezeket a vágyakat, bűnöket, indulatokat megélte, vagyis cselekedett, tett lett belőlük, egyszerűen azért, mert nem tudott megszabadulni azoktól, és a bűnei szaporodtak, rakódtak, növekedtek, és eljött a pillanat, hogy mindezt megtetézte. Azzal, hogy gyilkos is lett. Nem ő vágta le keresztelő János fejét, ahogy tudjuk a történetet, ő vágatta le valakikkel keresztelő János fejét. Ennek a Heródesnek az életéről nagyon sok szörnyűséget feljegyeztek a történészek. A Bibliában is szó van több vétkéről is, de a történelem sok disznóságát följegyezte ennek a negyedes fejedelemnek, ennek a királynak. Hazug ember volt, iszonyatosan féltékeny ember volt, parázna, és végül gyilkos. Egyre csak szaporodtak a bűnei, mert a bűn nem társas lény. A bűn szereti a társaságot, és a bűnnek egyetlen jó társasága van, a belső törvényei szerint, egy másik bűn. És így aztán eljutott odáig, hogy végül mindezt megtetézte. Ha valaki azt mondja a 10 éves Heródesnek, hogy gyilkos leszel, valószínűleg kikérte volna magának. Ha valaki előre megmondta volna, hogy mennyi gazemberséget, gonoszságot vagyunk képesek elkövetni egymás ellen, mikor még úgynevezett, mert ilyen nincs, úgynevezett ártatlan gyerekek voltunk. Bibliai erről nem tud. Nem hittük volna el. Tetézte mindezeket. Testvérek, van a Szentírásban egy egészen megrendítő történet egy ördöngősről. Gadarában, egy gadarai ördöngősről, aki megszállott lett, akibe a gonoszság betetőzött, levetkőzött mesztelenre. Normális emberként kezdte az életét, végül leláncolták, kizárták az emberi közösségből, ön és közveszélyes lett. A gonoszságok tetőztek benne. Időről időre hallunk szörnyűségeket elkövető emberek szájából ilyen mondatokat. Magam sem értem, hogy mi történt velem. Én ezt soha nem gondoltam volna magamról. Fokozatosan útközben lett ez a gadarai ember, úgyhogy talán ő maga a változást észre sem vette. Miközben folyamatosan megbarátkozott a vétkeivel, és együtt tudott élni egyikkel a másik után. Lett azzá, amivé. És testvérek, amíg Jézussal nem találkozott, menthetetlen is volt. Egy önmagából kifordult ember. De egyszer megjelenik Gadara határába Jézus, akinek van hatalma a bűnöket megbocsátani, és a bűnöktől az ember szívét, lelkét, életét szabaddá tenni. És csak egy valakinek van erre hatalma. A pszichológusnak nincs. A pszichiáternek sincs. A pedagógusnak sincs. A papnak sincs, a börtönnek sincs, a jó szónak sincs. Csak Jézusnak. Egyedül neki van hatalma bűnöket megbocsátani, és bűnöktől embert szabaddá tenni. Ezért mondja az írás, hogy akit a fiú megszabadít, az lesz valósággal szabaddá. Ott van ez a szó, hogy valósággal. Mert sokféle ideiglenes szabadsága van a bűnével harcoló embernek. Ideiglenes szabadságai. És aztán a bűnei mindig visszatérnek. És erősebben jönnek vissza. De akit a fiú Jézus szabadít meg, az valósággal szabad lesz. Ezt a nyomorult ördöngőst is Jézus tette szabaddá. Kedves testvérek, a Biblia legszentebb embereiről is látjuk. A legszentebbekről is, hogy amelyik bűnével Isten kiválasztott szent emberei is megbarátkoztak, elfogadták, ahogy ma szokták mondani, fogadj el engem, én ilyen vagyok. Na ne tessék mondani. Na ne tessék mondani. Mi lenne a világból, ha mindenki úgy megélhetné önmagát, ahogy én ilyen vagyok? Hát én tolvaj vagyok, ne haragudj, én lopok. Én hazug vagyok, ne haragudj, egy igaz szót ne várj tőlem. Ne haragudj, én parázna vagyok. Velem nem lehet együtt élni. A bűnnel való együttélés, a kiegyezés a legszentebbeket is megkísértette és elbuktatta. Ábrahám azt hazudta a fáraónak, hogy a felesége Sára a testvére, és odaadta a fáraó ágyasának. mert félt. Jákob mindenáron elsőszülött akart lenni. Csalt. Hazudott. Az édesanyja meg segítette a csalásban. Dávidot a paráznasága viszi egészen az embergyilkosságig. De testvérek, ezek bűnbánatban mind letették a bűnüket, és szabaddá lettek tőlük. Nem tetézték végül. Pál apostol azt mondja, a bűnösök között az első én vagyok. Mégis azt mondja élete végén, eltétetett nekem a korona. Közben mi történt? A bűnösök közt legelső Pál. Teljes bizonyossággal tudja, hogy el van tétetve nékem végezetre az életnek koronája. Az, hogy tudta ki az a Jézus, akihez Pálnak minden nap mennie kell a maga bűneivel. Így nem a bűneit tetézte, hanem a kegyelmet. Kegyelmet kegyelemre. A bűn tetőzni akar. Ez a természete. Emlékeztek Júdásra? Júdásra, akit Jézus választ ki és hív el tanítványának. Először csak tolvaj lett az evangélium szerint. A közös pénzből lopott. Aztán képmutató lett, amikor az az asszony kitölti a nárdus olajat Jézus hajára és a lábára és a hajával törölgeti. Akkor megszólal Júdás, azt mondja, ó, ezt a drága finom kenetet a szegényeknek kellett volna adni. Mondja ő, aki lopta a közös pénzt a szegények elől. Aztán árulója lett Jézusnak. Aztán Jézust halálba adó lett, és végül mindezt tetézte azzal, hogy önkezével véget vetett az életének. Mert a bűn tetőzni akar. Testvérek, arra tanít bennünket mindez, hogy a megőrzött mai bűnömre épül a holnapi vétkem. A megőrzött bűn a holnap elkövetésre kerülő bűnöm bázisa. Nem véletlenül nem lehet játszani a bűnnel. Az nem csak úgy van. A Biblia beszél élő kövekről, amikből a lelki ház épül. Épüljetek fel, mint élő kövek lelki házzá. De vannak halálos, egymásra épülő bűnkövek is, amiből a kárhozat épül. A romlás. A bűntestvérek olyan, mint a folyóvíz, hogy mielőtt kilép a medréből, tetőznie kell, hogy majd zúgva, bőgve törje át a gátat, hogy idézzük a költőt. Hogy aztán mindent elborítson. Nem véletlenül mondja az apostol, hogy ne tápláljátok a testet a kívánságra, mert tetőzni fog. Heródes egy bűn halmozó volt. Egyikből jött a másik. A tegnapira épült a mai, a maira épült a holnap, és végül tetőzött. Testvérek, a bűnnek ereje van és súlya. Pusztító ereje van. Pusztító ereje van. És tetőzni akar. És mindent el akar borítani. mindent tönkre akar tenni. Azért láttok annyi szomorú, megkeseredett öreg embert, mert életük végére rájönnek szomorúan, hogy nincs szabadságuk, nincs boldogságuk, nincs örömük, mert valamit nem tudtak, vagy ha tudták, nem tették. Az elé vinni a bűnömet, akinek egyedül van hatalma abból engem megszabadítani. Testvérek, a gonosznál nincs kedvezményezett, nincs kivétel. Senkit nem kerül el. Heródes sok bűnt elkövetett, de mindezt tetézte azzal, hogy megölette keresztelő Jánost. Ugyanakkor olyan csodálatos, hogy Isten minden egyes esetben mentő szót küldött a bűnhalmozóknak, hogy a bűnük ne tetőzzön, és mindent tönkre tegyen, hanem hogy a bűneiktől szabaddá legyenek mindig, ahogy veled is ezt csinálja. Most is. Most is. Szót küldött. Dávid király elé odaküldte Nátán prófétát. És Nátán elmond egy mesét a királynak. És Dávid nagy rösssel, a mese poénjaként kimondja, hogy halált arra, aki ezt tette. És Nátán megszólal, te vagy az király. Te vagy az a parázna, te vagy az a tolvaj, te vagy az a gyilkos, te vagy az király. És Dávid porba hull. Szörnyű a büntetése. Meghal a paráznaság gyermeke, de meghajtja fejét, térdét az Isten előtt, bűnbánatot tart, és Isten megbocsát neki, és mindent újra kezdhet. A kegyelem tetőzött az életébe. Heródes is kapott Istentől küldöttet. Éppen ezt a keresztelő Jánost kapta. Keresztelő János ott volt az ő királyi udvarába, papja volt, és az íge szerint nem nézte el Heródes bűneit. Isten szót küldött oda is. Így mondja az íge, megfeddette Heródest. Júdás. Még az utolsó pillanatban is kinyitja Jézus előtte a kegyelem ajtaját. Júdás, ide jössz és csókkal árulsz el engem. Testvérek, ott tetőzik a bűn, ahol hiába hangzik a kegyelem. Ahol hiába hangzik a bűnbánatra hívó égi szó, ahol hiába hív megtérésre Jézus, ahol nem születik egy emberi szívben, mert érzéketlen, bűneire érzéketlen, ahol nem születik igaz bűnbánat, ott tetőzni fog. Akinek nincs bűnérzékeny szíve, ott a bűnei épülnek, és végül tetőzni fog, mindent elborítva. Testvérek, a bűnbánat nem más, mint hogy szembefordulok a bűnnel. Nem azt jelenti, hogy szánom, bánom. Szembefordulok vele. Minden szembefordulás a bűnnel a győzelem kezdete. Ahol nincs szembefordulás a bűnnel, ott mindig megalkuvás van, és a megalkuvásból egyenes út vezet a bukásig. Testvérek, a lelki megalkuvásaink a bukáshoz vezetnek. Ott tetőzik a bűn, ahol a gyenge pontjaim vannak. Ott, ahol kézben tarthat és gyötörhet az ördög. És tudja, mindnyájunkról tudja, hogy hol tarthat kézbe, és mivel gyötörhet. És eszeágába sincs máshol gyötörni. Csak ott, ahol gyenge pontom van. És ott nem hagy nyugodni. Akinek remeg a keze a pohárért, annak mindig meg kell állnia a kocsma előtt. Kinek mi a gyenge pontja? Ott gyötri, ahol elbukhatok, mert nincs erőm, és nincs kedvem harcolni. Ott elbuktat. Ahol nincs erőm, és kedvem sincs, ott mindig el fogok bukni. A gyenge pontom, a titkos vágyaimnál, melyek mindig csak lopott gyümölcsök lesznek. A titkos vágyaink csak lopott gyümölcsöt teremnek. De ha az Isten adja, amután vágyakozol, akkor abból ajándék lesz. Lopott gyümölcs, vagy ajándék? Tudjátok, amikor Isten igéje megszólal, az azért szólal meg, hogy Jézus maga álljon ört életem gyenge pontjainál. Ha én állok ott egyedül, mindig el fogok bukni, mindig be fogok sározódni, mindig földre fogok kerülni. Amikor fölhangzik az íge, akkor nem kevesebbről van szó, mint hogy Jézus abban akar segíteni, hogy ő álljon ört a gyenge pontjaimnál. Ha Jézus ört állhat, akkor ő elfedezi. Elfedezi az én vétkeimet, a gyenge pontjaimat az ördög ellen. Elfedezi. És akkor az ördög látja, hogy a gyenge pontomnál nem állok többé egyedül. Itt van az erősebb fegyveres, Jézus. Soha nem igazolja Jézus a vétkeinket. De kész elfedezni azokat. A gyenge pontomnál tetőzhet a bűn. Testvérek, azt is világosan meg kell érteni, hogy soha nem Jézus adja a gyenge pontokat. A gonosz útján kerülnek belénk azok, de úgy, hogy én nyitok ajtót rájuk. Én engedem be azokat az életembe. Szeretnék az emberek Istenre kenni a nyomorúságaikat. Ha Isten lenne, ha Istennek lenne hatalma, ha így, ha úgy az Isten, nem fogja senkinek a kezét az Isten, azt mondja, fogd meg már ezt a poharat, fogd meg már ezt az injekciós tűt, nem tudod fogni, segítek én, szívjuk föl azt a kis kábítószert. Hazudjunk már, mondja az Isten, nem fordul rá a nyelved, mert olyan rendes ember vagy, majd én segítek neked hazudni. Ne áltassuk magunkat, testvérek, ne áltassuk magunkat. A felelősségünk éppen abban van, hogy mi nyitunk kaput a bűnök előtt magunk. Nem kell hozzá senki, nem is segít senki. Egészen egyedül leszünk, tolvajok, hazugok, paráznák. Mi nyitjuk ki a kaput. Ez a felelősségünk. Testvérek, vagy harc, vagy megalkuvás. Vagy szembefordulás és győzelem, vagy megalkuvás és bukás. És majd a bukások tetőznek. Jézus szól, figyelmeztet, erőt ad, és győzelmet. Testvérek, a bűn ott erőtlenedik meg egy ember életében, ahol megszűnik a megalkuvás, és megszületik a szembefordulás a saját vétkemmel. Ott a bűn elveszti az erejét, és többé nem uralkodik rajtunk. Attól kezdve győztes harcot vívhatunk vele, és már mi uralkodhatunk azon. Álljatok ellene az ördögnek, mondja az ige, forduljatok szembe vele, és harcoljatok. Ne alkudjatok meg, és elfut tőletek. Azzal fejezem be, hogy az Úr Jézus azért jött erre a világra, hogy az ördög munkáit lerontsa. Jézus azért jött, hogy szabadítónk legyen. És ezt úgy lehet elérni nála nekem, nála neked, hogy mondj el neki őszintén mindent. Péter apostol élete akkor fordult meg, amikor Péter kimondta Jézusnak, menj el tőlem, Uram, mert én egy bűnös ember vagyok. Amikor Péter végre látta Pétert, jól. Volt egy vérfolyásos asszony, aki azt mondta, ha csak érintem Jézus ruháját, kigyógyulok az én betegségemből. És így történt. Oda ment Jézus mögé, és hátulról megérintette Jézus ruháját. És kigyógyult az ő betegségéből. Abba a pillanatban, és Jézus megfordult. És ennyit mondott a nagy tömegbe, valaki érintett engem. És akkor az asszony elé állt, és így mondja az ige. És elmondott néki mindent igazán. Akkor jött a teljes gyógyulása az asszonynak. Nem csak a teste, de a lelke is. Testvérek, Jézus nem undorodik a bűnös embertől. Akár mennyi iszonyatos bűn van az életünkbe, Jézus nem undorodik tőlünk. Sőt, szeret, ahogy vagy, nincs még egy ilyen a világon. Hogy valaki tudja is, hogy milyen vagyok ott belül, ahogy senki nem tudja, senki. Tudja, hogy vagyok itt belül, testestől, lelkestől, belül, és mégis szeret. Egyszer valaki azt a kérdést tette föl, hogy megnézned-e az életed filmjét belülről? Volna-e valaki, akit odaültetnél, és azt mondanád, kezdődik a vetítés, hogy ki vagyok én ott belülről? Gyere, ülj le, nézd meg! Volna, akivel leülnél? Hát legyen egy valaki, aki nem utál érte. A bűneidet, azokat igen, azokba bele is halt. De téged, úgy, ahogy vagy, szeret, akármilyen vagy. Mondja el Jézusnak őszintén mindent. Vigyázz, mert bűnmágnessé lesz az, aki nem tud megszabadulni a bűntől. Bűnmágnessé. Vonza. Azzal fejeződött be a felolvasott ige, hogy amikor Jézus megkeresztelkedett, megszólal a hang, ímé, akiben én gyönyörködöm. Mondja az égi hang Jézusra. Mert ő az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit, amit a világ nem tud levetkőzni. De azért jött Jézus, hogy elvegye. Beszélgess vele. Keresd csendes időt és helyet, és beszélgess vele. És mondd el neki őszintén, igazán, hogy ki vagy. És akkor meghallod majd a szót. Elvégeztem mindent. Megbocsátottam neked. Élj szabadon. És te pedig boldogan énekelheted újra és újra, mert a keresztény élet vagy megalkuvás, vagy harc, hogy győztes leszek, Uram, csak te légy velem. Imádkozzunk. Csodálunk, Jézus, hogy szeretsz bennünket, pedig miattunk kellett meghalnod a vétkeinkért, a bűneinkért, a tisztátalanságainkért, a szennyeinkért, a kukába való dolgainkért, és kész voltál meghalni, hogy kifizesd ezeknek büntetését. Hiszen Isten országába semmi tisztátalan be nem megy. Azon a kapun nem lehet átlépni trükkökkel. Ott mezítelenek leszünk. Isten szeme mindent átvilágítva lát. Köszönjük, Jézus, hogy te, aki mindent tudsz rólunk, felénk fordulsz, szólsz hozzánk, erőt adsz nekünk, figyelmeztetsz, vívod a harcot, őrt állsz a gyenge pontjainknál. Segíts nekünk őszintének lenni te hozzád. Taníts meg bennünket így imádkozni. Vezess arra, hogy legyen bennünk vágy elrendezni a vétkeinket előtted és veled. Köszönjük, hogy a bocsánatunk készen van. csak át kell vennünk. Könyörülj meg rajtunk, hogy még tart az életünk. Kinyújtsuk a kezünket, és átvegyük azt. Jaj, nehogy késő legyen. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgattál. Ámen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is, ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Az adakozás lehetőségére felhívom a figyelmeteket, tudván és tapasztalván is azt, hogy a jókedvű adakozót szereti, és meg is áldja az Isten. Mindezeknek utána a minden kegyelemnek Istene áldja és őrizze meg szíveinket, gondolatainkat, életünket, és önmagunk odaszánását, ami Urunknak, a Krisztus Jézusnak. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem a Reformátusok lapját és az iratterjesztés szolgálatát. Jelentem jövő heti gyülekezeti alkalmainkat. Kedden délelőtt 10 órakor asszonyóránk van. Szerdán este 7 órakor kóruspróba, csütörtökön délelőtt 10 órakor istentisztelet, este 6 órakor ifjúsági óra, pénteken 5 órakor a mini ifinek, 6 órakor a nagy ifinek a biblia órája. És minden vasárnap 10 órakor vannak az istentiszteleteink, ugyanakkor gyermek istentiszteletet is tartunk, és gyermek megőrzést is vállalunk. 11:30-tól pedig a kórus próbál ma is. Most istentisztelet után, ahogy hirdettem már a múlt héten, és ahogy értesítettük a presbitérium tagjait, presbiteri gyűlésünk lesz. Ennek kapcsán jelentem a gyülekezetnek, hogy a választói névjegyzékünket az urasztalára két heti közszemlére kitettük. Kint van a teljes névsor, igazán azonban a változásokra hívom föl a figyelmet. Ugye minden évben kikerülnek a választói névjegyzékből értelemszerűen az elhunytak, és bekerülnek azok, akik a gyülekezetünk új tagjai lettek. Az urasztalán megnézhetjük, hogy ott található-e a mi nevünk is, a gyülekezet választó polgárai között. Hirdetem, hogy jelentkezni a konfirmációra a lelkészi hivatalban lehet, 12. életévét már betöltött gyermekeket várunk ide, illetőleg olyan felnőtteket, akiknek az életéből ez annak idején kimaradt. Gyászoló testvérek vannak közöttünk, az elmúlt héten kísérték el szeretteik Mester Lajosné testvérünket, aki 70 esztendőt élt. Isten adjon vigasztalódást a közöttünk lévő emlékező hátramaradottaknak. És végül jelentem a gyülekezetnek, ahogy ez már országszerte is köztudott lett, tegnap délután elhunyt dr. Hegedűs Lóránt püspök úr, ahogy a temetéséről pontos információkkal rendelkezünk, akkor jelenteni fogjuk a gyülekezetnek. Benne a Dunamelléki Egyházkerület 2 cikluson át volt püspökét, gyászoljuk a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnökét, gyászoljuk. De én személy szerint a tanítvány, a mestert, a barátot, a testvért, akivel Jézus Krisztusban egyek lehettünk. Csodálatos ember volt, nagyon hálás vagyok az Istennek, hogy a Református Egyháznak egy évszázadban másodszor született ilyen kiemelkedő embere, mint amilyen ő volt. Az egész családnak kifejeztem tegnap délután, a halált követően rögtön információt kaptam. családtagoktól, és kifejeztem mind magam, mind a családom, mind az egész gyülekezetünk együttérzését. Püspök úr sokszor hirdetett igét közöttünk, a mögöttünk lévő 20 esztendőbe mindig lelkünk épülésére szolgáltak az ige magyarázatok. Isten tiszteletünk végére érkeztünk, a himnusz éneklése előtt 455. számú dicséretünknek az első versét énekeljük majd a himnuszt, 455.1. Testvérek, menjünk bátran, hamar leszáll az éj.